Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél bennünket ezen a vasárnapon, és te látod, hogy ki hogyan áll meg most előtted, örömteli szívvel, hálaadással tele, mert olyan jó dolgok történtek vele és családjával az elmúlt hét során, vagy az elmúlt hónapokban, vagy éppen szomorúan áll meg előtted, tele fájdalommal, gyásszal, keserűséggel, nehézségekkel, és Urunk, oly nagy szüksége van az elesetnek új erőre, az aggódónak megnyugvásra, a szomorkodónak vigasztalásra. Így kérünk téged, hogy add meg most mindannyiunknak azt, amire szüksége van a mi szívünknek és lelkünknek, a te szent lelked ereje által az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet választottam a mai igehirdetés alap igéjül, és megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első versről a 12. versig a következőképpen. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Amen. Hivatalosan is lelkész vagyok, mert ugye itt hivatalosan nem vagyok az. Tehát a munkaadó helyemen egész tanévben a tanári karban a boldog mondásokat vettük sorra. És nem egyszerre olvastam fel Máté evangéliumának 5. fejezetétől 1-től 12. versét, hanem vers szakonként olvastam fel, ugyanis minden egyes versszaka a boldog mondásoknak olyan mélységes tartalommal bír, hogy akár egy-egy ige hirdetésnek az alapjául szolgál. És nagyon megragadott, hogy egész éven át ezzel az igével foglalkozva, lényegében véve azt látom, hogy minden ember a boldogságot keresi ebben az életben. Ki az, aki ne akarnak közülünk boldog lenni? Mindannyian erre vágyunk, ezt keressük, ezt próbáljuk meg elérni. Ilyen-olyan úton, módon. Aztán ugye sikerül, nem sikerül, hogyan sikerül, kevésbé sikerül, ez egy számotvetésnek a kérdése. Mindenki el tudja mondani, hogy igen, én boldog életet éltem, vagy az én életemnek nagyon sok nehézsége volt, és sok-sok boldogtalan percem volt és pillanatom. Jézus ebben az igében tanít bennünket, hogy kik a boldogok. Ez ennek a hegyi beszédnek a címe, kik a boldogok. És amikor meggyőződésem, amikor végigolvassa az ember a boldog mondásokat, boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok, akiket üldöznek, és sorolhatnám tovább, akkor valahogy az emberben az fogalmazódik meg, nem értem, mit mond Jézus. Nem értem, miért mondja azt, hogy azok a boldogok. Én mi valahogy teljesen más gondolunk a boldogságról. Nem azt, hogy azok boldogok, akik sírnak, meg azok, akiket üldöznek, meg azok, akik irgalmasok, meg akik tiszta szívűek, és lehetne tovább sorolni, meg boldogok a lelki szegények, így kezdődik a boldog mondás. Valahogy az ember alapbeállítottsága nem az, amit Jézus mond, hanem pontosan annak az ellenkezője. Akkor mégis az a kérdés, Jézus miért mondja azt, hogy boldogok a lelki szegények, és soroljam tovább. Jézusnak vagy igaza van, és valóban azok a boldogok, akiket ő mond boldognak, vagy pedig nincs igaza Jézusnak. Én úgy állok itt közöttetek, mint aki bizonyságot teszek arról, meggyőződésem, hogy Jézusnak igaza van, és nekünk kell tudni megérteni az ő szavát és az ő igéjét ahhoz, hogy mi boldogok legyünk ebben az életben. Az, hogy mindannyian a boldogságot keressük és szeretnénk elérni, az nem kérdés. Azt gondolom, hogy sokszor vagyunk úgy a boldogsággal, hadd mondjak el egy történetet, egy nagyon kis banális történet, de valahogy amikor megtörtént velünk, velem, akkor ez jutott eszembe, mert pont az igével foglalkoztam, a gép előtt ültem és írtam a prédikációkat, és akkor egyszer csak megáll előttem az Emma lányom, ez most volt, nem oly régiben, még Finnországban voltak a fiatalok, megáll előttem az Anna lányom, és Emma, a legkisebb át meg, nem az Anna, az Emma. És azt mondja nekem, nagyon nagy örömmel az arcán, hogy anya, ugye szép vagyok. És én ránézek, és mondtam neki, hogy Emma, mit csináltál? És továbbra is ő mondta, anya, ugye szép vagyok. Mondom, Emma, lenyírtad a hajadat. Igen, anya, ugye szép vagyok, levágtam a hajamat. És akkor én láttam, hogy az a frizura nem igazán olyan, amire azt mondanánk mi, hogy szép. Ő mégis ezt szépnek látta. Pedig ha más szemmel vizsgáljuk a dolgokat, akkor azt kell, hogy mondjuk, jobb, hogyha egy fodrász kezében van ez a dolog, és ő alakítja, és ő formálja azt a frizurát. Igen. Nem így vagyunk a boldogsággal sokszor, hogy a magunk kezébe akarjuk venni, és mi irányítjuk, szabdaljuk, mi akarjuk elérni a boldogságot úgy, ahogyan azt mi gondoljuk, hogy az bennünket boldoggá fog tenni. És ahogyan egész biztos vagyok abban, hogy amikor mi szép frizurát szeretnénk, akkor nem kontárkodunk, főleg ha nem értünk hozzá, hanem elmegyünk a fodrászhoz, ő pedig szépen rendbe teszi a mi frizuránkat. Miért tudja rendbe tenni a frizuránkat? Mert ért hozzá, mert tudja a titkát, mert ez az ő területe. Ha az ember nem ért hozzá, és mégis a kezébe veszi az ollót, akkor a végeredmény nem lesz annyira szép. Akkor a végeredmény olyan lesz, mint Emmámnak a frizurája. És így vagyunk a boldogsággal. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi kell hozzá, és a kezünkbe vesszük az irányítást. Csak azzal nem számolunk, hogy ahogyan egy egyszerű hajvágásnál szükségünk van fodrászra, és ezt már felnőttként azért tudjuk és érezzük, szükségünk van valakire, aki abból a kócos hajból, abból a nyűzött hajból valami szépet fog kialakítani, nem pedig össze-vissza vágdos bele, úgy az élet területén is az embernek szüksége van Istenre, arra az Istenre, aki teremtette, aki alkotta, aki formálta, és aki megváltotta Jézus Krisztusban. Miért? Nagyon egyszerű a kép. Azért, mert a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy a boldogság forrása az Isten. Az Istennel való kapcsolat teszi az embert boldoggá, és ahogyan nem lehet szép frizurát egy jó fodrász nélkül elérni, úgy nem lehet boldog életet sem élni Isten nélkül, aki a boldogságnak a forrása, akiből fakad a boldogság. Márpedig a legtöbb ember, valljuk be őszintén, köszöni szépen, de nem kér abból, amit Isten kínál az embernek, és nem hisz abban, amit Isten üzen az embernek a Szentíráson keresztül. Miért? Mert valahogy a világ sokkal csábítóbbnak tűnik, és azt gondoljuk, majd mi megoldjuk, majd mi tudjuk a titkát. És kihagyjuk Istent az életünkből, kihagyjuk az ő igéjét az életünkből. Hát ezért kell a hívő embernek az igét ismerni, olvasni, és önmagát alárendelni. Mert akkor vagyunk az igével helyes viszonyban, ha nem mi bíráljuk és kritizáljuk azt, hanem azt bírál bennünket, és kritizál bennünket, és igenis, sokszor ez fájdalommal jár, mert megmutatja a bűneinket, az elesettségünket, az Istentől elszakadt állapotunkat, és úgy kezd el bennünket formálni, hogy visszatereljen bennünket önmagához. Ezért örülnek az angyalok, és örül Isten, amikor azt az egy elveszett bárányt megtalálja. Azt az egy elveszett bárányt. Ugye, amikor a lekció fel lett olvasva, és a 100 bárányról szólt, amelyik közül egy elcsatangolt, és ez a pásztor elmegy az egy után, hát ha nézzük a súlyát a 99-nek, meg az egynek, akkor mi hogy gondolkodunk, testvére? Hát úgy gondolkozunk, hogy egye a fene azt az egyet. Ott van nekem másik 99. Nem fogom ott hagyni a 99-et azért, mert a pásztor elmegy. Nem arról van szó, hogy a 99-et másra bízza, hanem arról van szó, hogy annak a pásztornak, akiről Jézus beszél, az az egy fontos. Az az egy ugyanolyan fontos, mint az ott lévő 99. És utána megy annak az egy elveszett báránynak. És vajon mi a mi életünkben, hogy állunk Istennel szemben? Tudjuk-e magunkról azt, hogy igen, én voltam az az elveszett bárány, akit megtalált Isten, vagy pedig még soha nem éreztük azt, hogy Istentől eltávolodtunk, hogy Istentől távol vagyunk. A boldogság, amit el szeretnénk érni, azt gondolom, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy megoldom én azt a magam módján. És akkor boldogok vagyunk, ha elismernek bennünket a munkahelyünkön. Boldogok vagyunk, hogyha találunk egy társat, akivel összeköthetjük az életünket. Boldogok vagyunk, amikor gyermeket várunk, és gyermekünk születik. Boldogok vagyunk, amikor, így mondom, csak egy kis csipetnyi boldogság jut nekünk az életből, amit a világ kínál. De amit a világ kínál, az sokszor mulandó boldogság. Mulandó. minden egyes területén az életünknek, házasság, gyermekáldás, egzisztencia, munkahely, lehetne tovább sorolni. Igazából akkor tud az ember benne kiteljesedni és boldog lenni, hogyha ezeket a lépéseket és döntéseket én nem egyedül a magam módján akarom megharcolni és meglépni, hanem Istennel közösen. És amikor úgy lépek és úgy élek, hogy az imádság olyan természetes része lesz az életemnek, mint a lélegzetvétel. Hogy nincs az életemnek olyan napja, olyan döntési pillanata, amikor én azt ne tenném az Úr elé. Na, az teljesen más. Minőségben teljesen más. És más lesz így dolgozni valahol, más lesz így társat választani. Más Istennel, mint más Isten nélkül. Jézus maga mondja azt a boldog mondásokban, hogy kik a boldogok. És valljuk be őszintén, hogy a legtöbb ember az nevet azon, amit Jézus mond. Nem ért egyet vele, nem hisz Jézus szavának. És amikor így állunk hozzá, hogy nem hiszünk Jézus szavának, akkor ebből adódóan nem is fogjuk megismerni sem Jézust magát, sem az ő szavát nem fogjuk érteni, sem azt a boldogságot, amit Isten kínál az embernek, nem fogjuk tudni átélni. Az ilyen ember az igazi boldogság helyett beéri boldogság pótlékokkal, mert vannak boldogság pótlékok, amelyeket a világ ezernyi módon kínál. És ki tudja, rájön-e valaha az ember, hogy beérte az életben boldogság pótlékokkal, amikor lehetett volna Istennel közösségben az élete igazán boldog és kiegyensúlyozott. Mert miről szól a boldog mondások? Hogy aki Krisztusban van és Krisztussal él, az boldog tud lenni akkor is, amikor sír. Akkor is, amikor támadják, amikor üldözik. Akkor is, amikor irgalmasan fordul a másik emberhez, nem pedig hatalommal és fölényesen. Boldog, mert a boldogság forrásával van összeköttetése és kapcsolata. És ez olyan boldogság, amit nem mi tudunk magunkban megteremteni, hanem amit vagy megkap az ember fölülről, és átjárja egy megmagyarázhatatlan boldogság, amiről tudja, hogy ez honnan jön, és miért az ő kincse. Nem én értem el ezzel, azzal, amazzal az életben, hanem az Isten ajándéka fölülről az életemben. Tehát az az ember lesz boldog ebben az életben igazán, aki Istennel él közösségben. Aki Istennel él közösségben. Hogy is mondja Isten ígéje Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a nagy vacsora történetében, amikor azt mondja, olvasom az igét, mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, mármint Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. És ugye tudjuk ebből a történetből, meghívta a vendégeket, a vendégek pedig szépen sorba mind erre, arra, amarra hivatkozva visszautasították a meghívót. És utána azt mondja a ház ura, aki maga Isten, akkor most már menjetek mindenhová. Mindenkinek hirdessétek, hogy bárki betérhet hozzám. Nyomorult, koldus, hajléktalan, parázna. Persze tudjuk jól, hogy a betérésnek mi az áloga. Az, hogy bennünket Isten megtisztítson minden bűntől. Hogy azt tudjam mondani neki, hogy vétkeztem ellened, Uram. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok, és vágyódom a te kegyelmedre. Olyan csodálatos az úrvacsorai liturgiánk. és ma is fog hangozni az úrvacsorai liturgia. Igen, a boldog mondásoknak van egy olyan része, ami így szól, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ezt az egy igét a boldog mondásokból hadd emeljem ki, és hadd járjuk egy kicsit körbe. Ugye tudjuk a szívről, hogy egy átlagos percenként 72-szer összehúzódó emberi szív megközelítőleg 2,5 milliárdszor húzódik össze egy átlagos élettartam alatt. A nők szíve egy kicsit könnyebb, a férfi, aki egy kicsit nagyobb és nehezebb, és azt is tudjuk a szívről, hogy másképp fogja a szívet értelmezni egy kardiológus, mint egy lelkész. És az is nagy valószínűség szerint úgy van, hogy szívpanasszal és szív problémával többen fordulnak ma orvoshoz, mint lelki pásztorhoz, habár egyre köztudottabb tény, hogy sokszor fizikális panaszunknak a hátterében lelki eredetű pszichoszomatikus problémák állnak. Igen, mert az ember nem csupán testből áll, hanem van egy láthatatlan része, lelke is. A Szentírás szerint a szív az a központi hely, amely szállást ad a léleknek. Persze nem úgy kell ezt elképzelni, hogy a lélek láthatatlan módon meghúzódik ebben az állandóan működésben lévő üreges izmos falu tömlőben, hanem úgy kell elképzelni, hogy ahogyan a szív nélkül nincs élet, és a testi léthez a szív működése elengedhetetlen, ugyanígy a lélek nélkül sincs élet. Mert még azt tudjuk, hogyha nincs egy lábunk, nincs egy karunk, igaz, hogy megérezzük, és nagyon jó, hogyha van, de van nélküle élet, lehet élni nélküle, és vannak olyan szerveink, ami nélkül lehet élni, de a szív az olyan szerve az embernek, ami nélkül nincs élet. És ezért mondjuk azt, ahogyan a szív hozzá tartozik a testi léthez, és elengedhetetlen az élethez, ugyanígy vegyük nagyon komolyan, lélek nélkül sincs élet. Ezért amikor a lélek kiszáll az emberből, vége lesz a testi életnek, vége lesz a fizikumnak, ami porból vétetett, visszatér a porba. A szív lüktet és érzékelhető, a lélek láthatatlan, de érezhető. Ugye éreztél már olyat, hogy valaki a szívedre lépett, vagy a lelkedbe gázolt, még szoktuk is mondani. Aki érzékenyebb és finomabb lelkű és nem kemény szívű ember, sokszor egy kemény szó hallatán is összetörik. A Szentírás sokszor és sok helyen beszél az ember szívéről, az első említést rögtön a Szentírás legelején Mózes első könyvének 6. fejezetében, az 5. és a 6. versben olvassuk, és így szól. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Miért volt ilyen már Noé idejében az ember? Mert Istentől annyira eltávolodott. Mert kereste a boldogságot, akart boldog lenni, de a maga módján, nem Istennel közösségben. És addig, amíg az ember rá nem jön, hogy Isten nélkül én nem lehetek igazán boldog ebben az életben, addig elveszett az ember. Addig nem tudja, ki az ő ura, ki az ő megváltója, kihez tartozik, és ki a boldogság forrása. Az új szövetségben pedig ezt olvassuk több helyen is, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznasság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. A Zsoltáros szavai jutnak eszembe, aki így imádkozik: vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Vajon komolyan vesszük-e azt, hogy azon az élet úton, amin járunk, azon Istennel járunk, vagy Isten nélkül? Hogy behívtuk őt már életünkbe, és nem nélküle járjuk életutunkat, hanem vele? Vajon meg tudjuk-e őszintén vizsgálni, hogy az a boldogság, ami elvehetetlen az embertől, az Istennel való kapcsolat révén, az a boldogság, az a kincs, az övéje már? Vagy csak ilyen mulandó dolgok és boldogság pillanatok vannak az életünkben? A Szentírás arra világít rá, hogy az ember szíve alapvetően távol van Istentől, és megjobbításra szorul. És az Isten lelke az, aki végzi ezt a megjobbító, megtisztító munkát. És ez sokszor fájdalommal is jár, mert valljuk be őszintén, hogy a mélységben válik az ember Isten kezében formálhatóvá. Az orvoshoz is csak akkor megy az ember, amikor baj van, amikor itt fáj, ott fáj, amikor panaszok sokasága van bennünk. Akkor megyünk és kérünk segítséget. Amikor nincs panasz, amikor minden olyan jónak tűnik körülöttünk, akkor nem fordulunk orvoshoz, nem kérünk segítséget. Hát, ahogyan a testi életünknek szüksége van orvosra, amikor baj van, és amikor jelez a fizikumunk, ugyanígy vegyük komolyan a lelki terheket is, a lelki problémákat, és vigyük azt Isten elé. És keressünk lelki gondozót, hogyha kell. Legyünk nyitottak arra, hogy az Isten igéje formálja a mi szívünket és életünket, lelki problémáink közepette. Ezékiel prófétánál azt olvassuk, hogy Isten, amikor megtisztítja az ember szívét, amikor megtisztítja a mi szívünket, akkor egyben új szívet is ad. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Isten az a valaki, aki elől az ember nem tud eltitkolni semmit. Aki előtt nem tudjuk magunkat megjátszani, mert lehet, hogy így egymásról, mi kívülről azt gondoljuk, hogy jaj, de minden rendben van náluk, és lehet, hogy a valóság az nem az. Isten olyannak ismeri az embert, és olyannak lát bennünket, amilyenek valójában vagyunk. Azt olvassuk az 1 Királyok 8.39-ben, egyedül te ismered minden embernek a szívét. Szóval, szeretett testvérek, én nem ismerem a szíveteket. Egy valamit tudok, hogy a szíveteknek az Úr Jézus Krisztusra van nagyon-nagyon nagy szüksége. De Isten ismeri a ti szíveteket. És tudja, hogy mi a ti gondolataitok, mi a ti szándékod, mi lakozik ott legbelül a szív mélyén, és tudja jól, hogy mire van szükséged. Ezért van szükségünk arra, hogy Isten igéje a mi életünket felüdítse, egészen személyesen megszólítsa, és boldoggá tegyen bennünket. És akkor szépen az Istennel való kapcsolatunknak köszönhetően, amikor Isten belép valakinek az életébe, és elkezd bennünket megtisztítani a mi bűneinkből, akkor szépen helyreállnak dolgok. Helyre tud állni egy házasság, helyre tud állni egy probléma. Le tud tisztulni egy döntési helyzetben az, hogy mi a helyes lépés. és sorolhatnám tovább. Miért? Mert a Szentlélek tanácsol bennünket. Nem olyan könnyű dolog ez, szeretett testvérek, nem olyan könnyű dolog ez. Ezt meg kell harcolni az embernek. Ezért kell Istennel is minden nap kapcsolatban lenni. Ahogy valljuk be őszintén, hát egy jó házasság sem fog úgy működni, hogyha mi nem beszélgetünk a házastársunkkal. Hogyha nem tudunk egymástól bocsánatot kérni és egymásnak megbocsátani, hogyha nem tudjuk a másik felé a szeretetünket kifejezni, akkor nem fog működni, elhal a kapcsolat, tönkre mehet. És olyanok vagyunk, hogy még akár hívő emberként is el tudunk bukni. Igenis, mert ilyen gyarló az ember. De ha tekintetünket mindig Istenre emeljük, és tőle várjuk a segítséget, és tudunk leborulni elé nap, mint nap, akkor ő tud bennünket tanácsolni. Isten akkor tudja formálni a mi életünket, akkor kezdi el formálni az embert, amikor már nem másra mutogatok, hanem önmagamban képes vagyok meglátni azt, ami bennem keménység, ami bennem nem jó, ami bennem formálásra szorul. Amikor már látom azt, hogy milyen az én szívem keménysége, hogy milyen indulatok tudnak belőlem feltörni, hogy van bennem irítség, nagyra vágyás, és sorolhatnám még tovább. A Szentírásban a megtérés Istenhez egy ilyen kőszívből 20 évé formálódást jelent. Nem hiába mondja Isten igéje, amikor Nikodémus oda megy Jézushoz. János evangéliumában olvasunk ő róla, és megkérdezi tőle, hogy hogyan üdvözülhet az ember, hogyan üdvözülhet az ember. Foglalkoztatja őt az üdvösség kérdése. Akkor azt mondja neki Jézus, hogy szükséges újonnan születnetek. És akkor először nem érti Nikodémus, hogy miről beszél itt Jézus, hogy szüksége van ennek a Nikodémusnak is új szívre. Tiszta szívre. És ez úgy tud megszületni az ember, vagy látom, hogy én milyen tisztátalan vagyok Istenhez képest. Persze mi méregetjük emberi módon, és látjuk azt, hogy minthogyha ez olyan jó ember lenne, a másik meg olyan rossz ember, és mérlegre tesszük, és akkor el tudnánk dönteni egy mérlegen, mint a bíróságon eldönték, hogy kinek milyen vétsége van, és mit érdemel ezért. De az Isten igéje az arra mutat rá, hogy minden ember vétkezett, és hiával van az Isten ismeretének. És én már többször elmondtam azt, hogy én kifejezetten jó gyermeke voltam a szüleimnek, hogy nem éltem kicsapongó életet, hogy nem ittam, nem paráználkodtam, és sorolhatnám tovább. Mégis nem volt Istennek nehéz a szívemre helyeznie azt, hogy bűnös ember vagyok. Mert megismertem, hogy a szívemnek sokszor a szándéka nem tiszta. Nem tiszta. És ennyi elég. És tudom jól, hogy ha elég lett volna, ha elég lenne, jó embernek lenni ahhoz, hogy bemenjünk a mennyek országába, akkor Jézusnak nem kellett volna eljönni erre a földre. Nem kellett volna meghalnia a Golgotán, nem kellett volna szenvednie. Mert elég lett volna elintéznie úgy Istennek, hogy megüzeni nekünk az igény keresztül és az ő profétáink keresztül, hogy legyetek jók, ha tudtok. Csak az a baj, hogy az ember nem tud. Isten mércéjével mérve, nem emberi mércével, Isten mércéjével mérve nem tudunk jók és tiszták lenni. Mert gonosz az ember szívének és szándéka, már ott Mózes első könyvének első lapjain az van. És végig vonul utána a Biblián, és milyen csodálatos, hogy Isten nem hagy bennünket magunkra, elveszett állapotunkban, hanem megváltót, szabadítót küld, az ő népén keresztül, Izrael népén keresztül, az egész világnak. És boldog, hadd olvassam fel még egyszer, Boldog az, aki Isten országának vendége. Nem az boldog, akinek sok pénze van, nem az boldog, akinek hatalma van, nem az boldog, aki sok mindent fel tud mutatni ebben az életben, nem az boldog, aki sztár, hanem azt mondja Isten igéje, boldog az, aki Isten országának vendége. Te vajon Isten országának vendége vagy-e már? Isten országában helyed van-e már? Hiszen Jézus, amikor elment erről a földről, akkor azt mondta az ő tanítványainak, elmegyek és helyet készítek számotokra. És bőségesen van hely Isten országában. Csak ahhoz kell a töredelmes szív, és kell, hogy Isten lelke bennünket megtisztítson minden bűntől. És tudjuk jól, hogy nem a jóságunk visz be bennünket az Isten országába, hanem egyedül Jézus Krisztus vére állán van üdvösségünk. És utána már csak azért élek úgy, ahogy élek, és igyekszem úgy élni. Ugye az úrvacsorában is azt mondod, hogy igyekszem. Mert nem fog tökéletesen lenni, csernünk, botunk, én magam is. Sokszor elesünk, de igyekszem úgy élni, hogy ne hozzak szégyent az én Uramra és megváltomra. Hogy tudjon a mi életünk prédikálni másoknak arról, hogy Jézus Krisztus él, és szeret bennünket, és formálja a mi szíveinket, és boldogok a tiszta szívűek, boldogok azok, akiknek Jézus Krisztus megtisztította a szívét, mert övék a mennyek országa. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Ámen. Mennyei Atyán, köszönjük neked Jézus tanítását a boldog mondásokról, a boldogságról. Urunk, te látod, hogy úgy szeretnénk elérni a boldogságot, úgy szeretnénk boldogok lenni ebben az életben. És Urunk, olyan sokszor boldogtalanok vagyunk. Urunk, add, hogy a mi életünk a veled való kapcsolatban rendeződni tudjon, ki tudjon teljesedni, és ne csak boldogság pillanatokat keressünk és érjük be azokkal, hanem akarjuk megragadni azt a boldogságot, amit te kínálsz az embernek. Mert az olyan boldogság, ami elvehetetlen, ami mindig ott van velünk, akkor is, amikor az ember sír, akkor is, amikor üldözik, akkor is, amikor mások azt gondolják róla, hogy milyen lúzer. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy cselekedj a mi életünkben, a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben. Hadd dicsőítessék a te neved a mi életünkön keresztül.